Dicsőség és hála legyen az Úrnak. A szeretetben nincs félelem. A teljes szeretet kiűzi a félelmet. Nem azt énekeltük, hogy nem lesznek nehézségek, de a félelemmel ne legyen semmi dolgunk. Az Úr újra és újra azt mondta, ne féljetek. Újra és újra. Ezt elolvashatjuk úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben is. Újra és újra elhangzottak ezek a szavak, ne félj egyes számban, vagy ne féljetek többes számban is. Egy alkalommal azt mondja az Úr, a világban féltek, de legyetek bátrak, legyetek nyugodtak, én legyőztem a világot. Néha az ember félhetne és szoronghatna, amikor a földi dolgokat vesszük tekintetbe, a körülményekre nézünk, de hadd nézzünk az Urunkra, aki mindent csodálatosan, csodálatos módon fog véghez vinni az ő nevének dicsőségére és tiszteletére. A 27. Zsoltárban együtt olvastuk, hogy Dávid sok mindenen ment keresztül az ő életében, de teljes szívéből ragaszkodott az Úrhoz, függővé tette magát az Úrtól. És ez a nagy titok, Istennek egy gyermekével, egy olyan emberrel, aki Istennel jár, de aztán a 9. versben mégis kifejezésre juttatja, ne rejtsd el előlem arcodat, vagy orcádat, és ne utasíts el haragod, ne utasítsd el haragodban a te szolgádat. Semmi sem rosszabb, mint az a benyomás, hogy Isten haragszik valakire. Ez egy olyan állapot, amelyet az ember nem tud jól elviselni. Azonban Isten nem haragudhat. Ő Jézus Krisztusban, ami Urunkban, a megváltónkban felénk fordította az arcát. A harag, amelynek minket kellett volna sújtania, őt sújtotta le. Így mi szabadon végezhetjük útainkat. Itt így folytatódik a 9. versben. Te voltál az én segítségem, elneves engem, és ne hagyj el engem, te üdvösségem Istene. Ha apám és anyám el is hagynának engem, az Úr mégis befogad engem. Milyen hűséges a mi Istenünk. Még ha egy anya el is felejtené az ő gyermekét, Isten megemlékezik az ő népéről. Mi bele vagyunk vésve az ő tenyerébe, az ő tenyerének felületébe. Ő nem tagadhatja meg önmagát, sőt, ő akkor is hűséges marad, amikor mi hűtlenné válunk. Még akkor is hűséges marad, mert őre át támaszkodhatunk, vele számíthatunk. A 11. versben ez áll. Taníts meg, Uram, a te útadra, és vezess engem egyenes ösvényen, ellenségeim kedvéért. Ne engedj át a kapzsiságnak. Ne szolgáltass ki engem elnyomói mohóságának, mert hazug tanúk fordultak ellenem, és így tovább. Hálát adunk az Úrnak, hogy ő megígérte, hogy gondoskodik rólunk. Utána néztem ma a Dicséretek nevű énekeskönyvben, de ezt az éneket nem ismerem így a dallamból, de itt Jonathan Paul, az, aki a legtöbb éneket írta ebben a könyvben. Itt azt írja ebben az énekben, ha hűséges szolgaként szolgálod az Urat, hamarosan vita támad. Az ördög be fog vonni a harcba, és teljes erejéből harcolni fog ellened. De dicsőség legyen Istennek, ez már rég ki lett próbálva. Egyetlen egy szava, amelyet Jézus kimond, világossággá teszi, mindent világossággá tesz. Második verszak. Ha körös körül, sötétség vesz körül, ha viharok vesznek körül, ha igazi nyomorúság nehezíti útadat és járásodat, ez tehát hasznot fog hozni neked, nyerességet, csak vidd a te megváltód elé ügyedet. Néha nem is tudjuk, mi az, ami előnyös számunkra, mi az, ami hasznos, ami jó nekünk. Mi haszonlatosan, mi határozottan minden bizonnyal másképp döntenénk. A harmadik versszak. Még akkor is, ha egy barátod, akit szerettél, átmegy az ellenségeidhez, és annyira átadja magát nekik, hogy még téged is elárul, bocsáss te meg neki örömmel, szívesen, és mondd el az Úrnak. Igen, ezt is meg kell tanulnunk. A legközelebbi barátok hirtelen ellenségeinké válnak, és ez ami nagyon fáj. Olyan emberek, akik a legközelebb állnak hozzá, azok esetében a fájdalom annál nagyobb. A negyedik strófában, eddig már biztos mindannyian utána néztetek, az elejétől elkezdtem olvasni, a negyedik strófa így szól. Ha egyszer téged is utol ér az elválás, ha egyedül maradsz vissza, ha az élet fájdalmat okoz neked, ha minden földi boldogság elszáll tőled, akkor legyen az elég neked, aki elviselte a te bűneidet. Egyetlen szó, egyetlen szava, amelyet Jézus kimond, világossággá teszi az egészet, mindent világossággá tesz. Az ének még nagyon is szépen illik közvetlenül az általunk olvasott Zsoltár első versszakához, a 27. Zsoltárból. Az Úr az én világosságom és az én üdvösségem. Ki előtt féljek? Az Úr az én életem védelmezője, kitől remegjek? A mi Istenünk kieszközöl mindent mindenekben. Az övé az első és az utolsó szó. Ő igazságot tesz az ő szava szerint, mert az ég és a föld elmúlik, de az ő szava örökké megmarad. Az elmúlt hetekből két olyan dolog van, ami igazán megérintette a szívemet. Egy szerdai napon itt, amikor az első Korintus levélből olvastunk, a harmadik fejezet volt, nem de, és most vasárnap Zürichben, amikor a királyi törvényről olvastunk, a Jakab leveléből, Isten olyan embereket akar faragni belőlünk, akik az ő útjain járnak. Olyan embereket, akik az ő szava szerint élnek. Olyan embereket, akikre támaszkodhat. Kupfer testvér és én még együtt imádkoztunk, és akkor azt mondja nekem, ó, bár csak megértenénk, hogy ez egy szent dolog, egy szent ügy, ami mellett kiállunk. Azt hiszem, ezt mindannyian elmondhatjuk. Ha valóban felfognánk, tudatosak lennénk afelől, hogy miről van most szó, hogy az ügy, amelyben állunk, az Isten ügye, és minden, ami Istentől származik, Istenhez vezet vissza. Legyen az az ő szava, legyen az az ő szelleme, minden, ami Istennel összefüggésben van, az szent. És ha felismertük, hogy ezekben a napokban beteljesíti az ő művét, akkor hadd ügyeljünk arra, hogy valóban egy részévé váljunk az ő szavának azáltal, hogy képesek vagyunk látni az ő szavának a beteljesedését az életünkben. Ne legyenek csak szavak, hanem bebizonyosodjanak az életünkben. Néha vannak olyan szentírási szakaszok, amelyekben az emberek megbotlanak. Ezek egyike az első Korintusi levél első fejezetében található. A levél az íróasztalomon van. Valaki azt kérdezi tőlem, hogy mit jelent az Isten ostobasága. Tényleg, hallottatok-e már ilyet? Bizony, nem ismeritek jól a Bibliát. Újra el kell kezdenetek annak olvasását. Első Korintus Első Korintus Bélekhez írt levél, a 25. verse. Itt azt mondja, mert az Isten ostobasága, ami Istentől jön, vagy származik, bölcsebb, mint az emberek lehetnek, és az Isten gyengesége, amit Isten kimunkál, hatalmasabb az emberek erejénél. Most ez a szeretett testvér tudni akarja, hogy voltaképpen miben is áll az Isten ostobasága, és miben áll az Isten gyengesége. Ezen szinte mosolyogni kellene. Milyen hálásak lehetünk, hogy Isten ostobákká tett minket, hogy el ne tévedjünk. A bölcsek ugyan tévednek, de az ostobák nem tévedhetnek. Isten egy olyan utat készített, így áll az Ézsaiás 35-ben megírva, ahol még a bolond sem tévedhet el. A bölcsek megszégyenülnek az ő bölcsességükkel. Ezzel kapcsolatban van egy dicsőséges szava az ígének az Ézsaiás 45-ben. Ézsaiás 45, itt az 5. verstől a 7. versekig az van írva, Ézsaiás 45, 5-től 7-ig. Én vagyok az Úr, és különben nincs más. Rajtam kívül nincs Isten. Én vesztelek fel, felfegyvereztelek téged annélkül, hogy te ismertél volna engem, hogy nyilvánvalóvá legyen a nap felkeltétől és annak lenyugvásáig, hogy nincs rajtam kívül Isten. Én vagyok az Úr, és különben nincs senki más, aki a világosságot alkotja és a sötétséget előteremti, aki üdvösséget szerez és szerencsétlenséget okoz. Én az Úr vagyok az, aki mindezeket a dolgokat cselekszem. Néha azt gondoljuk, miért kell ennek vagy annak megtörténnie. Minden elmegy Isten figyelembevétele mellett. Ő mindenért felelősséget vállalt. Itt valahol biztosan van egy szava az ígének, szintén Ézsaiásnál, hogy még a pusztítót is ő teremtette. Határozottan Isten azt tesz, amit akar. Itt van az Ézsaiás 54, 16. versében. És nagyon jól illeszkedik a Zsoltáros szavaihoz is, amit felolvastunk. Ézsaiás 54, a 16. vers. Végül is én teremtettem a kovácsot, aki a szén tüzét parázsá éleszti, és ügyességével fegyvert készít. És én vagyok az is, aki a pusztítót is azért teremtettem, hogy pusztítson. Isten csak jó volt. Ő nem tehetett semmi olyat, ami nem lett volna jó. Kellett teremtsen egy olyas valakit is, aki felelős lesz érte, ha valami rossz történik, akkor azért felelősségre lehessen vonni. Mert Istenből csak jó származhatott. Isten teljesen, tökéletesen jóságos. És amint tudjátok, az egyik füzetben írtunk róla, amelyben az Ézsaiás próféta és Ezékiel próféta szavait idézzük, amikor Isten, az Úr megteremtette Lucifert a maga szépségében, minden díszletével együtt, de egy szabad akarattal. Ő alapvetően jónak teremtette őt, tökéletesen, de ez a szabad akarat volt az, és az ő kívánsága, hogy kilépjen az alárendeltségből, hogy többé ne legyen alacsonyabb rendű valaki másnál, hanem hogy felemelje és felmagasztalja magát. Aztán jött a bukás. Ugyanez a helyzet az Antikrisztussal is, aki mindenek fölé felemeli magát. Nem tetszik neki, ha valaki fölötte áll, ebből kifolyólag mindenek fölé kell emelnie magát, ami Istennel vagy az Isten tisztelettel kapcsolatosan. kapcsolatos, és a végén ő maga is lezuhan. Ezzel kapcsolatosan van egy szava az igének, azt hiszem a János Evangélium 12. fejezetében, ahol azt mondja az írás, láttam a sátánt villámként lezuhanni. A sátán felemelkedett, és ezért bukott el. Van még egy másik szava az ígének, az Ámos 3. fejezetében, mindannyian kívülről tudjátok, a 7. verset, tudjátok a 6. verset, nem fogom most felolvasni. Ámos 3. fejezet, a 6. vers ezt mondja, megfújják-e a trombitát egy városban, anélkül, hogy az emberek megijednének, történhet-e egy katasztrófa egy városban, anélkül, hogy az Úristen okozná azt, előokozná azt. Isten felelős mindenért valóban. Sőt, még a fáraó szívét is megkeményítette, amikor Mózes Izrael fiainak megszabadítására elküldte, hogy az ő csodái számosan nyilvánvalóak legyenek Egyiptomban. Isten azt tehet, amit akar, és mindent meg fog tenni az ő nevének dicsőségére. Következetesen nem botránkozunk meg egyetlen szaván sem, ellenkezőleg hálásak vagyunk az Úrnak, hogy kegyelemből mindent helyesen megérthetünk. A királyi törvényről szóló ígét a Jakab leveléből, a 2. fejezetből a 8. verset akarom felolvasni, és azután átmegyünk a 2. Mózes 19-hez is. Tudjátok, bárhol prédikálva van, az emberek megdöbbennek, amikor visszamegyünk az Ószövetséghez. Nemrég magam is átéltem valahol Angliában, hogy az emberek egyszerűen nem tudják megérteni vagy felfogni, hogy az Ószövetség Isten mérvadó ígéje. Számukra ez befejeződött, elhessegették, elodázták maguktól, valahol, mintha meg lett volna szüntetve. Nem, és még egyszer nem. A Szentírást kutatjuk, hogy megtudjuk, ha minden úgy van-e, úgy áll, és az egész Biblia Isten ígéje. Az első Mózestől a Jelenések könyve 22. fejezetéig, 22-ig. Jakab 2. fejezete, 8. vers. Kétségtelenül, ha a királyi törvény az írás szava szerint teljesítitek, úgy szeresd a fele barátodat, mint önmagadat. Ezzel helyesen cselekeztek. Itt nem a mózesi törvényről van szó, hanem a királyi törvényről. És mindjárt átmegyünk a 2. Mózes 19. fejezetéhez, de előbb a 3. Mózes 19. fejezetéhez, mert ott van megírva ez az íge, amint az imént olvastunk. Ti magatok elolvashatjátok a 3. Mózes 11. versétől már, én csak a 16. verstől olvasok. Ne járj rágalmazóként embertársaid között, ne lépj fel a bíróságon a te fele barátod vére ellen, én vagyok az Úr. Ne táplálj gyűlöletet a szívedben a te testvéred ellen, hanem légy komolyan rendreutasító a te fele barátoddal szemben, hogy ne keljen megterheld magadat miatta. Ne légy bosszúvágyó a te néped tagságával szemben, és ne neheztel rájuk, hanem szeresd fele barátodat úgy, mint önmagadat. Én vagyok az Úr. Azt tudjuk, hogy ez az így szól az Úr. Az Úr maga volt az, aki ezeket a szavakat kimondta. Ne járj, kelj úgy, mint egy rágalmazó, ne lépj fel a bíróságon a te felebarátod vére ellen, és így tovább, és így tovább. Olvastunk a király törvényről, amelyben benne van az egész törvény és az összes proféták. Mert aki az egész törvényt teljesíti, és csak az egyikben bűnös, az az egészben bűnös lett. Mert az egy száj mondott ki mindent, attól cették. Ha valaki a 99%-ot teljesítene, és aztán az egyikben a kárára lenne, akkor mindenben bűnösnek találtatna. Mindazonáltal a bűnösség kérdése már eldőlt. Ezt már többször is elmondtuk. De most jön a következő kérdés, hogy eldőlt-e ez a dolog is. Amennyiben a mi bűneink engesztelve lettek-e, a mi bűneink megbocsájtattak-e, és megbékéltünk-e Istennel, és az ő élete visszatérhetette mi belénk, akkor lehetségesnek kell lennie, hogy Isten ígét átültessük a gyakorlati életbe, akkor lehetségesnek kell lennie, hogy Isten ígé szerint cselekedjünk és járjunk, akkor lehetségesnek kell lennie, hogy Krisztus élete bennünk legyen. Neki meg kell legyen adva a lehetőség arra, hogy rajtunk keresztül élje az ő életét. Szeresd fele barátodat úgy, mint önmagadat. Ne hordozz gyűlöletet a szívedben a te testvéred ellen. Mennyire beépítették az apostolok ebben az esetben János is ezeket az ószövetségi szentírásokat az ő fejtegetéseikbe. Ő azt írja, hogyan szerethetnéd Istent, akit nem látsz, hanem szereted testvéredet, akit látsz. Aki nem szereti testvérét, az egy embergyilkos. És itt már az Ószövetségben is megvan adva számunkra az előírás. Ez már nem nyomasztó, nem. Nem, a megváltottak az egyetlenek, akik képesek lesznek átültetni az ígét a gyakorlati életben. Az összes többiek súlyos tehernek érzékelik, valami lesújtónak, szinte nyomasztónak. Akik megváltattak, akik üdvösségre vezető állapotba kerültek, azok képesek lesznek azt örömmel átültetni a gyakorlati életben, minden saját erőfeszítés nélkül, nem a saját erejükből, hanem az Úr erejéből, mert az ő élete van bennünk. Most térjünk át a király törvényre és a király papságra is. A 2 Mózes 19, 2 Mózes 19, a harmadik verstől kezdve itt meg van írva. Amikor Mózes akkor felment Istenhez, az Úr így szólította őt a hegyről, ezekkel a szavakkal. Feltűnt nektek valami? Itt két dologról van említést téve, Istenről és az Úrról. Amikor Mózes felment Istenhez, az Úr így szólította őt a hegyről. Így szólj Jákob házához, és ezt hirdest Izrael fiainak. Ti magatok is láttátok, mit tettem az egyiptomiakkal, és amint sasszárnyakon hordoztalak benneteket, és idehoztalak titeket én hozzám. Mivel most éppen ezt a verset olvasom, szinte mosolyognom kell. Ti mindannyian emlékeztek a Branham testvér prédikációjára, amelynek címe Isten sasmadarai. Az utolsó Stern magazinban olvastam, hogy az emberek eddig nem győződtek meg arról, hogy ez a szava az ígének valóban igaz, hogy egy sas anya az ő szárnyára veszi a kicsinyeit, és így kivezeti őket a sasfészekből. Eddig vitatott volt, de mostanra a tudósok is arra következtetésre jutottak, hogy ez igaz. Nekünk ehhez nincs szükségünk semmi tudósokra. Amit Isten mond, az mindig igaz. Legfőbb ideje annak, hogy a tudósok minden tekintetben korrigálják magukat. Ha ez még meg is történne, hálát adnánk Istennek ezért is. Mert nekünk semmi bajunk a tudósokkal, csak a tudománnyal van bajunk, amely megtéveszti őket. Minden olyan tudomány, amely Isten és Isten igéje figyelembevétele mellett elvezet, amely ellentmond Istennek és Isten igének, a sátántól származik. Efelől nem kell vitatkoznunk. Tehát hadd térjünk vissza ehhez az ige szavához. Mindazonáltal ismét hangsúlyoznunk kell, hogy Branham testvér akkoriban valóban azt mondta, figyeltem és figyeltem. Oda, ahova ezek a tudósok el sem jutottak, ott talált otthonra ez az Isten embere, a pusztaságban, ahol szabadon figyelhette a természetet. Itt valami nagyon különleges dolog jut kifejezésre. Ti magatok is láttátok, most itt álltok, hogy mit tettem az egyiptomiakkal, és hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide én hozzám benneteket. Nem csak egy hegyhez vezette őket, nem csak egy prófétához gyűltek össze, hanem ide hoztalak benneteket én hozzám. Isten nem csak elvisz minket valahova, hanem magához vezet minket. Addig nem nyugszik, amíg nem vagyunk ott, ahol ő akarja, hogy legyünk. Méghozzá az ő közvetlen jelenlétében. Nem csak a Szent hegyék, hanem a Szent Istenhez a Szent hegyen. És akkor ott vagyunk, ahol Isten is akarja, hogy legyünk. Sasszárnyakon hordozva, és ide hoztalak benneteket én hozzám. Ide magamhoz. Amen. Ide hoztalak én hozzám. Nem egy ismeretlen helyre. Én hozzám. Én hozzám. Az Úr által adott hivatás mindig is nagyon személyes volt. Jel és kövess engem. A görögök nagyon szívesen meg akarták volna látni Jézust. Nem csak arról van szó, hogy eljussunk egy városig, egy településig, egy gyülekezetig, hanem nem előbb, nem maradunk nyugton, és nem adjuk fel addig, amíg nem hatoltunk át az Úrhoz. Nem hallottuk őt magát beszélni, és nem láttuk őt magát munkálkodni. Most pedig az ötödik vers, 2 Mózes 19. ötödik verse. És most, ha engedelmesen eleget tesztek az én parancsolataimnak, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy legyetek az én sajátos tulajdonom minden nemzetek közül, mert enyém az egész föld, az én tulajdonom, és egy királyi birodalom, papság lesztek nekem, és egy szent nemzet, vagy egy szent nép. Amikor az új szövetségben majdnem ugyanezekkel a szavakkal találkozunk, ez ismét üdvösségtörténeti szempontból került rögzítésre, mert Isten Izrael népén előre jelezte, hogy mit fog tenni a gyülekezettel. Ti legyetek az én különleges tulajdonom minden népek közül, mert enyém az egész föld. Ti azonban legyetek nekem egy királyi birodalom, nem csak egy valamilyen, hanem az én. Ti legyetek az én királyi birodalmam. Ti keresztül hatolhattatok én hozzám, hozzám jöttetek, az enyém legyetek. Ismét elolvasom. És most, ha készségesen engedelmeskedtek az én rendeléseimnek, és megtartjátok az én szövetségemet, nem egyebet, hanem az én szövetségemet, akkor az én sajátos tulajdonom lesztek minden nemzetek közül, mert enyém az egész föld, ti pedig egy királyi birodalom papsága és szent nemzet lesztek én nekem. Minden őre nézve, mi ő hozzátartunk, az övei vagyunk, nem vagyunk a magunké. Aki ismeri a Szentírást, az tudja ezt. Ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Akár élünk, akár meghalunk, az Úré vagyunk. Ti legyetek az én különleges tulajdonaim. Az én tulajdonaim. Minden nép és nemzetek közül. Az 5. Mózesből feljegyeztem magamnak egy helyet, nem tudom pontosan, ha jól tettem-e. Minél előre haladottabb korba kerül az ember, annál rosszabb a memóriája. Igen, az 5. Mózes első fejezetének a 29. verse. Akkor azt mondtam nektek, ne adjatok helyet a csüggedésnek, és ne féljetek tőlük. Az Úr, a te Istened, vagy a ti Istenetek, aki előttetek jár, előttetek vonul, ő maga fog harcolni, értetek. Pontosan úgy, ahogyan Egyiptomban is tette, értetek, ahogyan láthatóan segített nektek Egyiptomban, ő harcolni fog, értünk. Nem te, nem én. Ő fog harcolni, értünk. Teljes bizodalmunkat ő belehelyezzük a mi Urunkba. A 32. vers azt mondja, de mindezek ellenére nem bíztatok, hiányzott a bizalmatok az Úrban, a ti istenetekben, aki mégis előttetek vonult az úton. Istenben vetett bizalom nélkül. Mi a helyzet ma az Istenben vetett saját bizodalmaddal és az enyémmel is? Mi a helyzet az én hitemmel és a ti hitetekkel Istenben és Isten ígéjében? Mi a helyzet ennyi évnyi hívő lét után, az ő benne vetett bizodalmunkkal, aki tanít minket, aki beszélt, és beszél is hozzánk, aki olyan csodálatos módon feltárta előttünk az ő szavát. A Jakab leveléből olvasok fel, hogy megmutassam nektek, miért vesszük át ezeket a szentírásokat. Nem, úgy értem a zsidókhoz írt leveléből. A zsidókhoz írt levélből, a zsidók 4. fejezetének az összefüggések véget az első verstől kell olvasnom. Ezért, mivel az ő nyugalmába való bejutás ígérete beteljesületlen maradt, még mindig létező, hadd legyünk féltően megfontoltak arra nézve, nehogy valamelyik kötökről kiderüljön, hogy lemaradt, nem érte el a célt. Semmi rosszabb nem történhet egy hívővel, mint az a megállapítás, hogy bárki is legyen az, visszamaradt, lemaradt volna, amikor az Úr újra eljön, hogy az öveit hazavigye. Azért, hogy egyikötökről se derüljön ki, hogy lemaradt. A visszamaradottak számára ez nem lesz egy kellemetes állapot, ezt mindannyian tudjuk. Én azonban most elsősorban és főleg a 2. verssel foglalkozom. Mert az üdvösség üzenete ugyanolyan jól eljutott hozzánk is, mint hozzájuk, de nekik, amazoknak nem használt semmit a hallott, a tudomásul vett íge, mert nem egyesült, nem nőtt szilárdan össze a hallgatóságban a hittel. Amennyiben hallgatjuk az ígét anélkül, hogy hinnénk benne, az senkinek sem használ. De nem hiszem, hogy Isten azért adott nekünk két fület, hogy az egyikbe bemenjen, a másikból pedig kijöjjön. Ebben egyszerűen nem hiszek. Annál inkább hiszem azt, hogy Isten megajándékozott bennünket egy szellemi halló érzékkel. Mindazonáltal csak ott, ahol az isteni szó, az isteni íge üzenet egyesül a hittel, hittel. Hittel van meghallgatva, hittel van befogadva. Abban a bizonyosságban itt Isten maga szól hozzám. Itt én nem tartozok egy egyesülethez, nem ahhoz jöttem, hanem Isten jelenlétében állok. Ahogy az Úr maga mondta, én hoztalak ide magamhoz, ide, erre a helyre. Úgy hordoztalak benneteket, mint a sas szárnyán hordozza a fiókjait. Ti legyetek nekem szent néppé, egy királyi papsággá. Azok, akikről itt szó van, ők ugyan hallották az evangéliumot, az üdvösség üzenetét, ami jó örömhírt jelent, akárcsak mi is, de az íge, felolvasom a második vers második részét, de azoknak a hallott, a tudomásokra eljuttatott íge nem használt semmit. Magát Istent is hallhatnánk beszélni a Sinai hegyen, és elmehetnénk a hegyre, az olajfák hegyékre, és ott személyesen hallhatnánk az Urunkat. Ha a hallottakat nem kapcsoljuk össze, nem egyesítjük a hittel, és a hit nem kapcsolódik, nem egyesül az engedelmességgel, akkor minden hallás hiába való számunkra. Aztán tovább folytatjuk útunkat, és jobb lett volna, ha nem hallottunk volna, és nem láttunk volna semmit. Ha nem vagyunk hajlandóak elfogadni, vagy alkalmazkodni. De amazoknak nem használt semmit az íge, ami tudomásukra jutott. Isten maga az Úr beszélt akkor. Ha elküldött volna egy evangélistát, akkor azt lehetett volna mondani, hogy az nem prédikált eléggé erőteljesen, hogy nem állt eléggé kapcsolatban Istennel, számos kifogást lehetett volna találni. De maga Isten, az Úr maga volt az, aki az ő népét az ő szín elé állította, az ő jelenlétében beszélt hozzájuk, 40 éven át velük volt, és aztán még mindig azt kellett mondania, ők azonban nem ismerték fel az én útjaimat. Hallották ugyan az ígét, de nem kapcsolták össze a hittel, és ezért nem használt nekik semmi az elhangzott ígen, noha Isten az Úr szájából hangzott el. És akkor a magyarázat, mert nem párosult a hallgatóságban a hittel. Mit jelent a hit? A zsidókhoz írt levél 11. fejezet első verse elég világosan elmondja, hogy mi a hit. A hit pedig a remélt dolgokba vetett rendületlen bízalom, arra való tekintettel, amit remélünk. Egy szilárd meggyőződés, amíg nem látott dolgok létezéséről. Hogy áll a helyzet most a mi hitünkkel? Így van ez velünk, vagy nálunk is? Hiszen olyan dolgokra várunk, amelyek még nem láthatóak. Számos olyan dolgokra, amelyeket Isten megígért, de amelyek még nem láthatóak. És itt az van intézve hozzánk, a hit pedig a remélt dolgokba vetett rendületlen bízalom, arra való tekintettel, amit remélünk. Nos, mit remélünk-e mi? Nem azt, amit szívesen látnánk, hanem az ígéreteket, amelyeket Isten adott, azokban reménykedünk. Amíg nem látott dolgok szilárd meggyőződése, zárójelben itt tényekre van utalást téve. Minden, amit Isten az ő ígéjében kimondott, az már tény és valóság, még akkor is, ha még nem váltak láthatóvá. Isten szemében minden tény és valóság. Még számos dolog van folyamatban, ami még hátra vannak. Nem csak ami a halottak feltámadását illeti, a Krisztusban élők átalakulását, az elragadtatást illetően, és így tovább, hanem van még néhány dolog folyamatban, ami még hátra van. De Isten emberei, például János a Pátmos szigetén, már előre látták a vérrel megvásárolt sokaság beteljesedését. Ő már hallotta a nagy halleluját a bárány menyegzői vacsoráján, és hallotta a hangot, amely így kiáltott hozzá, üdvös és szent állapotban van az, aki meghívást kapott a bárány menyegzői vacsorájára. Ő hallotta a tökéletességre jutott sokaság énekét, és mi Még ma is várunk a beteljesedésre. János már előlátta az új eget és az új földet, és mi még várunk rá, ma is. Mégis mi volt az? Akár az apostolok, akár a proféták, mindazok, akiket Isten kegyelmmel megajándékozott, és hitben hallották az ő szavát, már szellemi szemmel látták is azt, amit hallottak. És igent mondtak Istennek belcsőleg, megerősítették, igazolva azt, amit Isten ígért nekik az ő, vagy nekünk az ő szavában. És így ezt a verset is helyesen megértettük. A zsidókhoz írt levél 11.1-ben, a hit pedig a remélt dolgokba vetett rendületlen bízalom arra való tekintettel, amit remélünk. Nem csak a mi nyelvünkön, más nyelveken is azt mondják az emberek, igen, hiszek, hiszek, hogy esni fog, vagy hiszem ezt, vagy hiszem amazt. A hit itt, ebben a tekintetben valami egészen más jellegű. Itt az Istenben és az ő szavában való hitről van szó. A hit pedig a remélt dolgokban vetett rendületlen bízalom. Egy szilárd meggyőződés. Egy rendületlen bízalom abban, amit remélünk jövőbenileg, egy szilárd meggyőződés a dolgokról és tényekről, amelyeket még nem látunk, de amelyeket ő megígért. Amen. És ebben rejlik az egész dolog titokzatossága. Bárhol is legyen az, ahol Isten ígéreteket adott, ott a hit lehorgonyozható. És ott nincs többé ide-oda való ingadozás. Nevezetesen azért, mert a horkony elér a függöny mögé, és a függöny mögött ott van a frigyláda Isten ígéjével. Úgyhogy nincsen többé semmi ide-oda ingadozás. De hadd olvassunk tovább a zsidókhoz írt levél 7. fejezetében. A zsidókhoz írt levél 7. fejezetének 6. versében a következők állnak írva. Ám Amaz, noha leszármazásbeli úton semmi kapcsolatban nem állt velük, tízedet vett Ábrahámtól, és megáldotta azt, aki az ígéretek birtokosa volt. És megáldotta azt, aki az ígéretek birtokában volt. Tudjátok, a zsidókhoz írt levél 7. fejezetében, az első Mózes 14. fejezetének 17. versére van utalást téve, amikor az Úr Sálem királya gyanánt eljött, és találkozott Ábrahámmal, kenyérrel és borral ment elébe, és megtartotta vele a vacsorát. Mi az, ami itt feltűnik nekünk? Ki lett megáldva? Az részesült áldásban, aki az ígéretek birtokában volt. Senki más. Ki részesül ma áldásban? Csak is azok, akik az isteni ígéretek birtokában vannak erre az időre. Minden más egyéb Isten figyelembevétele nélkül prédikál, imádkozik és énekel. Nos, azt kérdezitek, hogy ez tényleg így igaz? Elolvashatjátok ti magatoknak. Én magam is megvonom a vállam, mert nem érzem különösen jól magam, ha erre gondolok. Én inkább azt szeretném, ha ennek az ellenkezője lenne a helyzet. Ó, mennyire örülnénk, ha minden gyülekezetek és közösségek, és különösen mindazok, akik mégiscsak valahogy itt, az áldás poharából, és megtapasztalták, vagy átélték Isten, ha felismernék, amit ígért Isten ezekre a napokra, és amit most végez. De, ha mégsem veszik figyelembe, akkor hol legyen a horkony? Hol marad az áldás? Újra elolvasom. Ám Amaz, noha leszármazásbeli úton semmi kapcsolatban nem állt velük, tízedet vett Ábrahámtól, és megáldotta azt, aki az ígéretek birtokában volt. Már most azonban teljesen tagadhatatlan, hogy az alacsonyabb rendűt a magasabb rendű megáldja. Amen. Mit mondott Melkisédet Ábrahámnak? Áldott légy te a mindenható Istentől. Tehát nem az alacsonyabb rendű áldotta meg a magasabb rendűt, hanem a magasságos megáldotta az ő prófétáját, Ábrahámot, a magasságos, maga Isten az Úr. Mindenek előtt azért kellett az ő papi hivatásában Ábrahámhoz jönnie, mert a tízedről volt szó, utalással révén arra, amikor később a papok kapták a tízedet. Minden egyes szerepet, amelyet Isten az Úr mégis magára öltött, és még mind a mai napig is magára ölt, vagy kell öltsön, az adott összefüggésben megvan a maga létjogosultsága. De meg kell hagyni abban a kontextusban, amelyben tartozik. Erről a Melkisédekről az van mondva, hogy ő az igazságosság királya, Sálem királya, békesség királya, nincs apja, nincs anyja, nincs ősök sora, se eleje, se vége. Következetesen tehát az Úr az ő szellemi megtestesülésében, mielőtt az íge hústestet öltött volna, és emberi alakot vett volna fel. Nos, elolvashatjátok ti magatoknak is. Még más bibliai szakaszokra is utalással akarunk lenni, a Zsoltár 110-re, a 110. Zsoltárra, és mindjárt meglátjuk és megértjük, hogy miért is olvassuk el ezt a bibliai szakaszt. Ő a király, ő a főpap, a királyok és a papok népét vette magának, mint örökösöket, és mi kegyelemből hozzájuk tartozhatunk. A 110. Zsoltárból a 4. verset olvasom. Valójában az elejétől kellene olvasnunk. Megesküdött az Úr, és nem fogja megbánni. Pappá rendeltelek el téged örökre, a Melkisédek módjára. Nem lehetett az Áron módjára, mert ez esetben a halandóság napi renden volt. A Melkisédek módjára kellett lennie, hogy zavartalanul, akadálytalanul, megszakítás nélkül lehessen az elejétől a végéig. Ó, milyen csodálatos, hogy Isten mindezeket a dolgokat ilyen egyértelműen ide leíratta. Most mégis felolvasom a 110. Zsoltár első versétől. Ez az én Uramnak, az én Uramhoz intézett kijelentése. Erről is olvastam ma. Ez esetben megkérdezi a mi Urunk, hogyan nevezheti Dávid őt Úrnak, amikor mégiscsak az ő fia. És az emberek már is elnémultak, és nem tudtak neki válaszolni. Ő mindkettő. Ő az Úr, ő a király, ő a megváltó, ő a szabadító, ő a fiú. Minden abban az összefüggésben, amelyben oda tartozik. Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet a te lábaid sámolya alá nem teszem. A te hatalmas jogarodat az Úr, itt a Jáve megnevezés kellene álljon, nyújtsa ki a Sionról, uralkodj ellenségeid közepete. A te néped telve lesz hajlandósággal, készséggel a te seregeid bevonulása napján. A te ifjaid szent díszben jönnek elő hozzád, mint a harmat a kora reggeli mélyből. Azon a napon, amelyet Isten arra rendelt, hogy ilyen módon megtegyem velünk az utolsó fordulót, mindannyian duzzadni fogunk készségtől. Nem lesz senki, aki biceg, senki nem lesz, aki lemarad, senki nem lesz, aki sánta lesz. Istenünk felvonulásának napja telve leszünk hajlandósággal, készséggel, és amennyiben nem lennénk sikeresen, Isten kellene segítsen rajtunk. De hiszen megvan írva, valaki azt mondta nemrég egy telefonbeszélgetésben, de Frank testvér, én biztosan nem leszek ott, nem leszek egy része ezeknek. Én pedig azt mondtam, hogy éppen te fogsz ott lenni. Én nem szeretek ellenkezni, de az ördögnek mindenképpen. Az ördögnek mindenképpen. Ezt szokásunkká kell váljon, hogy ellent mondjunk az ördögnek, és hitet tanúsítsunk Istennek. A Mózes idejében, amikor a fáraó azt mondta, hogy igen, néhányan elmehetnek, de akkor a jószág itt marad, meg ez, meg az üzletelés szinten. Istennel nincs üzletelés, nincs alku, csak az egy parancsolat, engedd elmenni, kivonulni a népemet. És ezzel el volt intézve. És akkor azt mondja Mózes, egyetlen karom sem marad itt vissza. Minden, ami hozzánk tartozik, velünk együtt megy. Hála legyen a mi Istenünknek. Pedig néha olyan nyomorultaknak érezzük magunkat, de éppen ez bizonyítja számunkra, hogy milyen nagy Isten kegyelme az életünkben. Ha valaki felemelni az órát, alig ha lenne esélye, ha csak nem alászkodna meg Isten hatalmas keze alát, és nem állna ellen az ördögnek, és ilyen módon hagyná, hogy Isten beillessze őt. Tehát a te néped telve lesz készséggel, hajlandósággal a te hadjáratod napján. Ebben teljes szívemből hiszek. Hadd menjünk most a Péter apostol leveléhez, és olvassunk el, hogy mit mondott itt Péter annak idején. Első Péter, második fejezet, első Péter, második fejezet, a 9 és a 10. vers. Talán mégis már a 7. verstől. A szavak mind olyan drágák, sokkal többet kellene olvasni. Első Péter 2, a 7. verstől. Ti tehát, akiknek birtokotokban van a bizodalom, vagy a hit, figyelitek, hogy miről van szó? Egy rendíthetetlen bízalom, egy szilárd meggyőződés az Isten által megígért dolgokról, mintha azok már léteznének. Az isteni tényekről való meggyőződés. Sokszor mondtuk már itt, hogy nem tudunk hinni az embereknek, sőt, még önmagunknak is alig, ha tudunk hinni, vagy bízni bennünk. De Istenben hihetünk, és Istenben meg is bízhatunk. Nektek tehát, akiknek birtokotokban van a bizalom, megadatik az a becses jó. Emlékezzetek erre. Ábrahám meg lett áldva, mert birtokában volt az Isten ígéreteknek, de hiszen Isten volt az, aki szólt hozzá, Isten volt az, aki ígéreteket adott neki, ő hitt neki, hitt Istennek, és ez az ő megigazulásának számítatott neki. Mi számítatik neked és nekem a megigazulásunkra, ha hiszünk Istennek? Amennyiben elhiszed, hogy az, amit mondott, az igaz. És számítasz is arra, hogy úgy történik, ahogy ő kijelentette, hogy semmi sem változtathatja meg, és semmi sem lesz képes feltartóztatni azt. Ennek be kell teljesednie, mert az Úr szája szólt. Mondta ki. Nektek tehát, akik birtokában vagytok a bizalomnak, mindannyian birtokában vagyunk ennek a bizalomnak, a szilárd meggyőződés, nem mintha most önmagadban meg lennél győződve magadról, nem, hanem meg vagy győződve arról, hogy Isten hűséges, hogy megtartja az ő szavát, ahogy meg van írva, az írást nem lehet megtörni, nem lehet megszegni, hanem meg van tartva, és beteljesedik. A hitetlenek számára azonban éppen ez a kő, amelyet az építők visszautasítottak, vagy megvetettek, éppen ez lett a sarokkővé, és így a megbotránkozás kövévé és a megütközés sziklájával. Megbotlanak benne az ígével szembeni engedetlenségükben. Észrevettétek-e már? A hit és az engedelmesség összetartozik egymással. A hitetlenség és az engedetlenség ismét egy párosítás. És azok az emberek, akik a hitetlenséget hordozzák magukban, nem tudnak engedelmeskedni. Nincs meg az összekötő kapocs, éppen ellenkezőleg egy belső fellázadás, elkülönülés, szétkapcsolódás van bennük. A hit összeköt minket Istennel, a hitetlenség elválaszt minket Istentől. A hitetlenség és az engedetlenség összetartozik egymással, a hit és az engedelmesség ismét összetartozik egymással. És itt az emberek engedetlenségükben összeütköznek az ígével. Hányan akarnak, és mégsem tudnak, legalábbis így tűnik. Egyedül Isten legyen ennek a bírája. Isten megadja mind az akarást, mind a cselekvést. Az, aki ma összeütközik, ismét összeütközik hitetlenségből az ígével. Ezt már mondtam itt egy jó ideje. Ami a Branham testvér szolgálatát illeti, mindazok, akik valaha is részt vettek egy összejövetelen, és ez több, mint 1 millió embert jelent, megbecsüléssel tekintenek rá, mint Isten legnagyobb emberére a bibliai napjai óta. Ezzel senkinek nincs a legcsekélyebb problémája sem. Nincs az összes evangélisták és az összes nemzetközi prédikátorok között egy sem, aki ne venné le a kalapját, akár kimondják, akár gondolják, minden esetre az általános vélemény az, hogy itt élt közöttünk egy ember, aki egyedülálló volt, akinek az élete egy egész prédikáció volt. Amikor alázatról beszélt, ő maga volt a megtestesült alázatosság. Amikor a szeretetről beszél, az meg is volt neki. Azok a dolgok, amikről prédikált, azok megvoltak neki. Azokat gyakorlatilag is kiélte, és még az ellensége is tanúskodnak róla, és ez valóban sokat mond. De mondjátok el ezeknek a barátoknak, akik nagy lelkesedéssel beszélnek arról, hogy Isten hogyan használhatta ezt az alázatos embert. Mondjátok nekik, hogy vele kapcsolatosan beteljesedett az írás is. Akkor aztán megint egészen másképp néz ki a helyzet. Abban a pillanatban, amikor elköteleződnének, amikor az ügy valahogyan alapként van eléjük tárva, kivágódnak a sorból. El akarják ismerni, és el is ismerik, hogy Isten nagy dolgokat tett, de nem tudják lenyelni azt a tényt, hogy ez a Szentírás beteljesedése volt. Egy profécia, amely a mi köreinkben beteljesedett. Velünk épp az az ellenkezője történik. Éppen az ellenkezője történik. Nem az lelkesít, hogy valaki feltámasztja a halottakat, vagy a vakok látnak és bénák járnak, hogy hála legyen Istennek, ha ez megtörténik. Szívből hálát adnánk mindannyian az Úrnak, ha ez nagyon hamar megtörténhetne. De hanem az ez időre szóló ige hirdetést és Isten ígéreteinek a közhírétételét a gyülekezettel kapcsolatosan helyeznénk előtérben. Mi haszna lenne tehát még a halottak feltámasztásának is, ha az élőket a szellemi halál visszatartanál? Minden helyén valóva hova tartozik. Isten napjainkban is üdvösség történelmet írt és ír, és fog is írni. És engem semmi sem hat meg annyira, mint az isteni ígéretek nyomaira rátalálni az ígében, majd, hogy megfigyelhessem és felfoghassam azok beteljesedését is. Ez az ellenállhatatlan bizonyíték nem egy ember, aki most értelmez, hanem olyan emberek, akiknek Isten kegyelmet adott, hogy felismerjék, mit cselekszik az ő szava szerint, ebben az időben. És ezzel a kiváltságos kegyelemmel meglettünk ajándékozva, nem azért, mert kerestük volna, hanem mert az ölünkbe hullott a Szentírás szava szerint. Irgalmas vagyok ahhoz, akinek irgalmas vagyok, és akiknek megkegyelmezek, annak megkegyelmezek. Nektek tehát, akiknek birtokában van a bizalom, megadatik ez az értékes jutalom. A hitnek hozzáférése van Istenhez. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Hit nélkül lehetetlen megérteni az ő ígéjét. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében ti magatok is elolvashatjátok az egész Szentírásban egyedülálló hitről szóló fejezetben. Újra és újra a hit volt a mérvadó. A hit a szívekben, ezeknek az embereknek az életében, az ilyen hit birtokában, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 2. versében olvasható, az ilyen hit birtokában, milyen hitről van szó, ami az első versben le van írva. A hit azonban rendületlen bizalom abban, amit Isten megígért. De amit az ember még nem lát a saját szemével, amit remél, joggal reméli, és egy szilárd meggyőződés olyan dolgokról és olyan tényekről, amelyeket az ember még nem lát. Ezzel kapcsolatosan megvan az íge, őre áttekintett, vagy a láthatatlanra tekintett, mintha látta volna őt. És Ábrahám nem tekintett az ő testének élettelenségére, hanem az élő Istenre tekintett, aki az ígéretet adta neki. Tudniillik, az ilyen hit birtokában szereztek bizonyságot az ősök, a régiek. Hitáltal felismerjük, hogy a világ Isten ígéje által lett létrehozva. Igen, és ki ismeri ezt fel a hitáltal? Egyértelműen a kimondott szava az ígének. Isten szólt, és megtörték. Parancsba adta, és létrejött. Végig mehetünk úgy az Ószövetségen, mint az Új Szövetségben is. Ugyanaz az Isten ugyanazon módon cselekedett. Ki az, aki megérti? A tudósok keresik a magyarázatukat, és azok, akik prédikálnak, nem tudnak hinni, ellentmondásba kerülnek. De aztán mégis vannak olyanok is, akik egyszerűen nem tehetnek másként, mint hogy szívből hitet tanúsítsanak. És mi is ezek közé tartozhatunk. Hitáltal felismerjük, hogy a világ Isten szava által lett létezésbe hozva. Melyik hitáltal? Azáltal, hogy elhisszük azt, amit az első Mózes 1-ben meg van írva, Isten szólt, és megtörtént. Isten azt mondta, legyen világosság, és világosság lett. El tudod-e hinni? Én elhiszem. Én 100%-osan elhiszem. Mind a mai napig sok kritikusa van ennek, és mindannyian felállítottak bizonyos elméleteket arra vonatkozóan, hogyan történhetett esetleg az ősrobbanástól a durranásig bármilyen jellegű is legyen az. De mind a mai napig még nem létezett egy sem, aki megmondhatta volna, hogy igenis én tudom, vagy én voltam. Csak egy volt, és csak egy is létezik, akit az ég és a föld teremtőjeként ismert, és senki más. A hit által hozzáférhetünk Istenhez, az ő szavához, az ő végzéseihez, legyen az a teremtéssel kapcsolatosan, vagy a megváltással kapcsolatos. Aki nem hisz, épp oly kevésbé hisz az egyikben, mint a másikban is. Aki hisz, az mindent hisz. Minden erőfeszítés nélkül elhisz mindent A-tól Z-ig, mert a hit Isten ajándéka. A lényeg az, hogy az, ami most látható, nem származhatott abból, ami az érzékszervekkel érzékelhető. Isten a semmiből hívott létezésbe mindent. Semmi sem volt. Ha már létezett volna valami, akkor, de semmi sem volt. Ezt is felolvasom nektek, hogy tudjátok, hogy megvan írva. Vagy itt kellene már megírva legyen a zsidókhoz írt levél első fejezetében, zsidókhoz írt levél első fejezetének talán a 3. versében. Ez az ő dicsőségének a tükörképe, és az ő lényének a jellegzetessége, annak kifejeződése, és az ő minden hatósága által hordozza a világ mindenséget. Miután elvégezte a bűnöktől való megtisztítás, leült a magasztos jobbjára, a mennyei magasságukban. Nos, kiről van szó? Egy és ugyanarról, aki azt mondta, legyen világosság, és világosság lett. Azzal a különbséggel, hogy az Ószövetségben, a szellem szerinti testben, az Új Szövetségben pedig emberré lett húsvér testben. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 4. versét olvasom. Ábel hit által hozott Istennek drágább áldozatot, mint Kain. És rajta keresztül kapott bizonyságot arról, hogy igaz ember volt. Azáltal, hogy Isten tanúságot tett az ő áldozata mellett. Újra a hit. Mi történt? A hit egyenlő a kinyilatkoztatással, Isten ígének és akaratának a kinyilatkoztatása. Ha valaki azt mondja, hogy hiszek, sőt, még kinyilatkoztatásról is beszél, de az ő kinyilatkoztatása kívül esik Isten ígéjének határain, azt elfelejthetitek. az Istentől származó kinyilatkoztatás a Szellem által jön, és a Szellem elvezet az ígéhez, feltárja Isten akaratát Isten ígén keresztül, és ez esetben itt Ábel előtt ismerté vált, amikor még nem volt megírva semmi Isten ígéjéből, hogy mit, hogyan kell cselekednie. És Istennek tetsző áldozatot mutatott be, és ezáltal igaznak neveztetett, megigazítatott az élő Isten előtt. Itt az áll írva, és rajta keresztül még most az ő halála után is beszél. Ma is vannak olyan emberek, ma is léteznek olyan emberek, akik megértették, mit jelent a kinyilatkoztatás, és mit jelent a hit. Jézus Krisztus Isten emberi alakban való kinyilatkoztatása. Nem egy eszme, egy elképzelés, hanem ahogy a Szentírás mondja, és az íge testé lett, és közöttünk lakott. Nem az íge figyelembevétele nélkül, hanem az íge alakot öltött. Így van ez minden Istentől jövő kinyilatkoztatással. Minden olyan hittel, amely Istenben és Isten ígében van lehorgonyozva. Nem egy kegyes magyarázat, hanem isteni tartalom. Ezért is hálásak lehetünk, hogy az Úr megőrzött bennünket az ő ígéjének keretei között, sőt, mi több, az idő múlásával még értékesebbé vált a számunkra az ő ígéje. Bárhol is olvasunk, Isten ma is szól hozzánk az ő ígén keresztül. Megszólít bennünket minden élő. Továbbá írva áll itt az Énok általi hitről, Isten mindezen emberei hit rendelkeztek. Hadd térjünk végezetül vissza ahhoz, amit valójában elő akartunk terjeszteni ma este. Egy király nemzetség, egy szent papság, amelyben az Úr, mint a királyok királya, mint a főpap, aki felajánlotta önmagát áldozati bárányként. Ezt úgy szintén senki sem tudja megmagyarázni. Hogyan lehet egyszerre mindkettő? Áldozati bárány és főpap. Közbenjáró és szószóló. Ő minden lehet. Isten fia, ember fia, Dávid fia. Minden a maga helyén, ahova tartozik. Itt olvassuk újra az 1. Péter 2. fejezetében. Ti vagytok a kiválasztott nemzetség. Abban az időben Izrael volt az, egy kiválasztott nép minden népek közül, nyelvek és nemzetek közül. Isten egy szövetséget kötött az ő népével, sasszárnyakon hordozta őket, egészen addig, hogy bevitte őket az ő jelenlétébe, hogy ott beszélhessen velük. Egyetlen más nép sem tapasztalta meg úgy Istent, mint Izrael népe. És itt az van intézve hozzánk, hogy ti vagytok a kiválasztott nemzetség, a királyi papság, a szent nép közösség, a kiválasztott nép, amely az ő tulajdonává, sajátjával lett kinevezve. Már most mit mondjunk mi? Isten bevet minket az ő jelen létébe, és ő az, aki beszél hozzánk, beszél velünk. A múlt vasárnap felolvastuk az ígét az 1. Sámuel 3. fejezetéből. Az Úr elhívta az ifjú Sámuelt, Sámuel pedig odaszaladt Élihez, és azt mondta neki, itt vagyok, hiszen te hívtál engem. És Éli azt mondja, nem, dehogy hívtalak, menj vissza és feküdj lealudni. És az Úr ismét hívja, és Sámuel fut Élihez, és azt mondja, itt vagyok, mégiscsak te hívtál engem. És ő egészen meglepődött a látásra, már egy kicsit csökkent is, és azt mondja, még egyszer, menj és aludj tovább. Én nem hívtalak. És tudjátok, mi történt azután. Ekkor Éli megértette, felfogta, hogy az Úr volt az, aki ezt az ifjú Sámuelt hívta. És mondja neki aztán, ha a hang ismét megszólalna, mondjad, válaszolj, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ez esetben is mi volt? Az emberek gyakran nem értik meg, hogy az Úr az, aki beszél hozzánk. ide is mennek, oda is mennek, itt is kérdeznek, ott is kérdeznek, és már is kapnak egy nyugtatót. Nyugodj már meg, minden rendben lesz majd. A saját útját járja, nincs rendben. Majd csak akkor megy a maga útján, ha rendbe hozva Istennel. És ez akkor van, amikor egyetértünk Istennel, és csak akkor, miután ő szólt hozzánk. Sámuel ugyan lefeküdt aludni az Isten házában, a frigyláda közelében. Hívők tudunk lenni. Olyan közel lehetünk az ígéhez, nagyon-nagyon közel. És mégsem felfogni, mégsem még megérteni, hogy elérkezett az ideje annak, hogy felkeljünk álmunkból, hogy az üdvösség most közelebb jött hozzánk, mint sok évekkel ezelőtt, amikor hívőkké lettünk, és hallottunk mindarról, amiről ma már tudunk, és amit az évek során hallottunk, és ami bizonyossággá vált számunkra. Bár csak eljutna ez a mi szívünkbe, behatolna. Az Úrnak volt egy nép az Ószövetségben, és ő azt mondta, ti egy királyi papság vagytok nekem, egy különleges tulajdonaim legyetek nekem. Minden nép közül kiválasztottalak teket, egy szövetséget kötöttem veletek, ti vagytok az én népem. Elhoztalak benneteket az én jelenlétembe, most itt álltok én előttem. Halljátok az én szavaimat. Az új szövetségben pontosan ugyanez a helyzet. Egy gyülekezet, egy magántulajdon minden népből, nyelvből és nemzetből. Egy szent szövetségkötés. Ez az új szövetség az én véremben. Létezik egy vérrel megvásárolt sokaság, és ez a vérrel megvásárolt sokaság alkotja a kiválasztott nemzedéket, a királyi papságot, a szent népet. Abban az időben ez Izrael volt. Ma mi vagyunk azok. Hogyan áll az Úrral való kapcsolatunk? Mindazzal, ami Isten országához tartozik. Ti vagytok a kiválasztott nemzetség, a királyi papság, a szent népközösség, egy magántulajdonnak kiválasztott nép, és annak erényeit kell hirdetnetek, aki elhívott benneteket a sötétségből, az ő csodálatos világosságára. Ti, akik korábban vagy előzőleg nem nép voltatok, de most Isten népe vagytok. Egykor Isten irgalmassága nélkül, de most Isten irgalmasságában gazdagok vagytok. Mit válaszoljunk erre? Hadd mondjunk köszönetet az Úrnak, aki nagy dolgokat végzett rajtunk, aki kiválasztott minket arra, anélkül, hogy megkérdezett volna bennünket, eleve elrendelt bennünket, hogy az ő dicsőség és kegyelmének a dicséretére legyünk. Hadd fogadjuk el hittel, ahogyan hallottuk is, azzal a szilárd meggyőződéssel, hogy Isten minden egyes szava, amit hallunk, nem megy el mellettünk, hanem mélyen áthatol rajtunk, hogy egyé válunk az ígével, hogy az íge így testet ölthessen, valósággá válhasson bennünk és általunk. Akik előtte egy nem nép, de most már Isten népe. Nem csak egy nép, hanem Isten népe. Egykor Isten irgalmassága nélkül, de most Isten irgalmasságában gazdagok. Ezért is hálát adhatunk az Úrnak. Csak még egy hangsúly ennek a versnek a részére is. És hirdessétek annak erényeit, vagy dicsőséges tetteit, aki elhívott titeket a sötétségből a világosságra, az ő csodálatos világosságára. Ami Úrunk azt mondja, aki engem követ, az nem fog a sötétségben maradni, és nem jár a sötétségben, hanem az élet világossága van benne. Ő mondhatta magáról, hogy én vagyok a világ világossága. János azt mondta, én azért lettem küldve, hogy tanúságot tegyek a világosságról. Aki őt követi, még ebben az időben sem marad a sötétségben, hanem részesül az élet világosságában. Mindannyian elhiszitek-e, az Úr Jézus követése mindez magában foglalja. Ez annak a része. Képzeljétek csak el azt, ha ő, aki az íge, a testet öltött íge, és ha valaki követti őt tettekben gyakorlatilag, aztán bolyongana valahol. Ez lehetetlen, kizárt dolog. Ő nélküle tévelygünk, de nem vele, ő vele hazataláltunk, helyre lettünk állítva, és az ő útján járhatunk. Ő maga mondja, aki engem követ, nem fog a sötétségben maradni, hanem az élet világosságában lesz része. Bármi is legyen, vagy történjen, Isten meg fogja adni a választ neked, világosságot fog adni neked. Lehetetlen, hogy úgy kövessük az Urat, hogy aztán bizonytalanságban vagy homályban maradjunk. Aki őt követi, az nem marad a sötétségben, hanem az élet világosságában részesedik. Bár csak felragyogna egészen fényesen, hogy mindannyian meglássuk, és ebben a világosságban járjunk, amíg a hitből a látásba nem kerülünk. Dicsőítve és magasztalva legyen az Úr neve. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Talán elénekeljük még a kórust, úgy, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Úgy, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos engem minden bűneimből. Ó, Isten báránya, én jövök, én jövök. Lehajtjuk a fejünket, behunjuk a szemeinket, kinyitjuk a szívünket. Talán vannak itt olyanok, akiknek különleges kérése van a szívükön. Isten tudja, ő ismeri. Ha a prédikációból hit származott, és mi el tudjuk fogadni azt, amit Isten ígért nekünk, azzal a meggyőződéssel, hogy ez már megvan, létező, bár még nem látjuk, ha néhányan vannak, akiknek szívügyük van, emeljétek fel röviden a kezeiteket, Isten tudja, Isten ismer mindent. Köszönöm, 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 köszönöm. Isten látja a kezeket, látja a szíveket. Hadd imádkozzunk. Mennyei Atyánk, szívből köszönjük te neked a te drága és szent ígédet. Uram, hiszen nem tehetünk semmit róla, hogy te magad kiválasztottál, eleve elrendeltél minket a hitre, kiválasztás révén, a világ megalapítása előtt, szent elhivatással elhívtál minket, a te követésedbe állítottál. A te tanítványaid lettünk, ó Uram. Te megkötötted velünk a szövetséget, te kinyilatkoztattad nekünk a te ígéreteidet, azokat az ígéreteket, amelyek erre az időre vonatkoznak, ó Uram. Már most itt vagyunk, teljes bizodalommal te hozzád, te benned, nem bennünk, te benned, hogy mindent dicsőségesen elfogsz végezni a te dicsőséges visszajöveteled napjára. Szeretett Uram, te ismered a különböző ügyeket, a közben járásokat, bármi is legyen az, betegség, nehézség, szükség, te ismersz mindegyikünket, Uram. Most kérünk téged közösen, légy közzel mindazokhoz, akik közzel állnak hozzánk is, ó Urunk, látogasd meg mindazokat, akik a szívünkön akiket a szívünkön viselünk, ó Istenünk. Ajándékozz meg kegyelemmel, hogy lépést tartsunk te veled, és méltóan járjunk a magas és isteni hivatáshoz, mert egy szent nép vagyunk, és te azt mondtad, hogy én szent vagyok, és ti is szentek legyetek. Te azt mondtad, én megszentelem magamat ő érettük, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. A te ígéd az igazság szava. Szeretett Urunk, ajándékozz meg kegyelemmel. A te szavadat mindig hittel, teljes meggyőződéssel, engedelmességgel fogadjuk el, hogy te is megerősíthesd, igazolhasd azt. Áldj meg mindannyiunkat, ó Uram! Mentsd meg az elveszetteket, gyógyítsd meg a betegeket, szabadíts fel a megkötözötteket, erősítsd meg a te szavadat, és dicsőítsd meg te magad, dicsőítsd meg a te szent nevedet, ó Uram, és vezess minket továbbra is. Fogj minket a kezünknél fogva, tegyed a te szavad szerint, a te szent szellemed által. Köszönjük neked, hogy mind a mai napig van egy új szövetségi gyülekezetet. Egy olyan gyülekezet, amely visszatér az eredethez, a forráshoz, amely hisz, hogy ahogy a Szentírás mondja, nem egy szervezet, hanem egy élő szervezet. Minden emberi rendszertől függetlenül tőled teljesen függővé téve magát. Ó, hűséges Istenem, bárcsak állítanál minket magasabb alapokra, hadd szolgáljon ez az óra is arra, hogy közelebb kerültünk volna hozzád. Vedd el az ügyetlenségünket, a bátortalanságunkat, a tehetetlenségünket. Vedjél el rólunk mindent. Tégy minket szellemben tüzesekké, készek arra, hogy téged szolgáljunk. Te vagy az, aki elhívtál minket. Már nem megyünk az emberekhez, hozzád jövünk, és azt mondjuk, Uram, szólj, mert a népet hallja. Fogadd el köszönetünket, hogy a te jelenlétedbe lettünk hozva, hogy meghallgassuk a te szavadat a te szent ajkadról. Ezért teljes szívünkből hálát adunk neked. Áldj meg most mindannyiunkat kegyelmed gazdagságából, és megköszönjük neked az Úr Jézus nevében. Amen.